50. fejezet. Ama tudományos vitatkozásról, melyet Don Quixote folytatott a kanonokkal, valamint egyéb eseményekről. Ez nem rossz, válaszol Don Quixote. Hát a királyi engedéllyel, s a cenzúra helyeslő beleegyezésével nyomtatott könyvek, melyeket az egész világ, kicsi és nagy, szegény és gazdag, tudós és tudatlan, plebejus és lovag, egy szóval minden rangú és rendű ember, élvezettel olvas és magasztal. Hát ez mind hazugság, holott annyira magukon hordják a valóság jellegét, hogy még azt is elmondják, ki volt az atya, az anyja, hol volt a hazája, kik a rokonai, hány éves volt ez vagy az a lovag, s elmondják pontról pontra és napról napra, hogyan és hol vitézkedett. Hallgasson kegyelmed, ne káromoljon, s higgyen a szavamnak. Jó tanácsot adok, hogyan kell-e dologban okosan eljárni. Ha pedig nem hisz, ám olvassa el a műveket, és majd meglátja, mennyi élvezetet szereznek. Avagy mondja csak, lehet-e nagyobb gyönyörűség, mintha mondjuk egy nagy szuroktavat látnánk itt magunk előtt. Egyre forr és kavarog, s benne keresztül kasul kígyók, gyíkok, s más rettenetes és vad szörnyetegek úszkálnak. De a tó közepéről egyszerre mélabús hangzendős ezt mondja. Ó, nemes lovag, bárki vagy is, aki a borzalmas tavat szemléled, ha magadévá akarod tenni a sötét víz mélyén, elrejtett kincset, mutasd meg szilárd kebled bátorságát, s vesd magad e sötét, égő árba. Mert ha meg nem teszed, nem leszel méltó, hogy megtaláld a bámulatos csodadolgokat, melyeket a tündér hét palotája magába zár és foglal e sötétlő hullámok alatt. S a lovag, végig sem hallgatva a mélabús hangot, nem bocsátkozik fontolgatásba, s meg se gondolja, mi veszedelembe kell rohannia, sőt, még csak nehéz fegyverzetét sem vett vele magáról, Istennek és szerelme hölgyének ajánlva lelkét belerohan a forró tóba, s amikor nem is álmodná, hogyan s miképp, egyszerre csak olyan mosolygó vidéken áll, hogy még az elíziumi mezők sem foghatók hozzájuk. Itt úgy látszik, az ég átlátszóbb, s a nap egészen új varázsfénnyel tündököl. Szeme előtt kies bereg terül el, oly zöld és oly dús lombú fák alkotják, hogy zöldjük már maga is felvidítja a tekintetet, a fület pedig számtalan apró, tarka madárka, édes és tiszta éneke gyönyörködteti, amint fels alá szögdécselnek a sűrű ágak közt. Itt patak csörgedez, habjai folyékony kristálynak tetszenek a finom főveny és fehér kavics fölött, ami meg színaranyhoz és igaz gyöngyhöz hasonlít. Amott művészi kút látszik, tarka jáspisból és síma márványból. Itt egy másik, apró kagylókból és fehér meg sárga csigahéjakból rakva, rendezett rendetlenségben, közöttük csillogó kristálydarabok és smaragd utánzatok, és az egész olyan változatos, mintha a művészet, a természetet utánozva túl is tenne rajta. Amott távolabb hirtelen erős vár, vagy gyönyörű kastély magaslik fel előtte, falai színaranyból, ormai gyémántból, kapui jácintkőből vannak. Egy szóval olyan csodálatos, hogy bár az anyaga se akármi, hiszen gyémánt, karbunkulus, rubin, igaz gyöngy, arany és smaragd, az építkezés munkája még ennél is többre becsülhető. De amit eddig látott, még nem minden, mert íme a kastély kapujából nagy lány sereg lép elé. Ha fényes és díszes ruháikat le akarnám festeni, ahogy a regények lefestik, soha be nem fejezhetné. Majd egyikük, nyilván a legelőkelőbb, megfogja a vakmerő lovak kezét, aki a lángoló tóba ugrott, és szónélkül bevezeti a gazdag várba vagy kastélyba, levetkőzteti anyaszült mesztelenre, megfürözti langyos vízben, majd rögtön bekenteti, tetőtől talpig illatos balzsammal, a legfinomabb patyolatból készült inget ad a treá, ez is kellemesen illatos, aztán egy másik leányka jelenik meg, köpenyt vet a lovagvállára, ez a köpeny, amint állítják, rendesen legalábbis annyit ér, mint egy egész város, vagy még annál is többet. Mély dicső aztán, ha olvassuk, hogy az elmondottak megtörténtével a lovagot más terembe vezetik, ahol oly dús gazdagon terített asztal várja, hogy láttára szeme szája eláll csodáltában. Mély dicső, amint tiszta ámbrából és illatos virágokból szűrt vizet öntenek kezére. Elefántcsontból faragott székre ültetik. bájos szűzek csodálatos szótlansággal szolgálnak körülötte. Annyi mindenféle eledellel kínálják, s mind oly ízletes, hogy étvágya azt sem tudja, melyikért nyúljon. S ó, milyen zene hangzik fel étkezés közben, anélkül, hogy tudná, honnan árad feléje. És mikor már vége van az ebédnek, s leszették az asztalt, a lovag meg hátradől székében, s talán, amint szokás, éppen a fogát piszkálja, a terem ajtaján egyszerre csak egy nő alak lép be, sokkal szebb a többinél, odaül a lovag mellé, és elmondja, micsoda vár ez, s hogy őt miként varázsolták el. És mond még sok egyebet, amin a lovag bámul, az olvasók meg története olvasása közben méltán csodálkoznak. Nem akarok erről a tárgyról bővebben szólani, mert már az eddigiekből is látható, hogy bárhol üssük fel valamely kóborlovak történetét, élvezetes bámulatot fog kelteni minden olvasóban. Kegyelmet pedig higgyen szavamnak, s amint már említettem, olvassa el ezeket a könyveket, s majd meglátja, mennyire felvidítják, ha búskomor talál lenni, s mennyire meghozzák jó kedvét, ha ne talán elvesztette volna. Magamról tudom, hogy amióta kóborlovagá lettem, azóta vagyok bátor, udvarias, bőkezű, művelt, nemes lelkű, illedelmes, vakmerő, gyengéd, türelmes, munkabíró, s azóta állom a fogságot és az elbűvölést. S bárha nemrég ketrecbe zártak, mint valami bolondot, azt gondolom, ha az ég kedvez, és a szerencse nem lesz ellenséges, karomnak erejével nem sokára valamely ország királyává leszek, és akkor aztán bebizonyíthatom, milyen háládatosság és bőkezűség lakozik lelkemben. Mert becsület szavamra mondom, uram, a szegény teljesen képtelen arra, hogy bárki iránt is bőkezű legyen, bármennyire hajlandó volna is. A háládatosság pedig, ha csupán óhajtás marad, halott, amint a hit is halott, cselekedetek nélkül. Ezért óhajtom, nyújtana bár a szerencse alkalmat mentől előbb, s tenne császárrá, hogy bebizonyíthassam, mennyire szívemen fekszik, hogy barátaimmal jót tegyek. Főleg ezzel a szegény Sancho Panzával, fegyverhordozommal, mert hűségének nincs is párja a világon. Grófá tenném, amit jó ideje megígértem neki, bár félek, nem lesz elég ügyes, hogy kormányozza birodalmát. Sancho jóformán csak az utolsó szavakat hallotta meg ura beszédéből, s így szólt. Csak azon legyen, Don Quixote uram, hogy egyszer a markunkban tarthassuk ezt a grófságot, melyet kegyelmed oly régóta ígér, én meg oly régóta várok. Attól ugyan ne féljen aztán, hogy én nem tudok kormányozni. Ha pedig nem tudnék, hallottam én, hogy vannak olyan emberek, akik árendába veszik az országokat uraiktól, s esztendőnként bizonyos összeget fizetnek. Ők viselik aztán a kormányzás gondjait, az pedig hasra fekszik, él a haszonbérből, s nem törődik semmivel. Így teszek majd én is, oda se nézek egy-két garasnak, hanem egyszerre lemondok mindenről. Élem világomat a jövedelemből, mint valami herceg, az országban pedig ám lássák ők, mire mennek egymással. Ezt az okoskodást értem, földi, jegyezte meg a kanonok, ha csak a jövedelem elköltéséről van szó. De az igazságszolgáltatásról a tudomány urának kell gondoskodnia, s itt aztán fontos az ügyesség, a józan értelem, s különösen a jó indulat. De ha rossz a kezdet, helytelenek lesznek az eszközök és a célok is. Ilyenkor Isten megsegíti az együgyűnek jó szándékát, és meghiúsítja a furfangos ármánykodást. Én az ilyen filozófiához nem értek, válaszolt Sancho Panza, csak azt tudom, szeretném, ha az a grófság olyan hamar az enyém lenne, amilyen jól el tudnám kormányozni. Van olyan lelkem, mint más ember fiának, testem is, hogy a más és se különb, s lennék olyan királya az én országomnak, mint akárki más az övének. S ha királyá lennék, azt tenném, amit akarok, s ha azt tenném, elégedett lennék. Ha az ember elégedett, nem kíván semmit, ha nincs kívánsága, mindene megvan. Hát csak hadd jöjjön az az ország, majd meglátjuk Isten segedelmével, ahogy a vak is mondta a másik vaknak. Nem rossz filozófia, Sancho, jegyezte meg a kanonok. Mégis sokat lehetne még mondani erről a te grófságodról. Don Quixote így szólt. Nem tudom, mi egyebet lehetne róla mondani. Én e tekintetben a nagy Amadis de Gaula példáját követtem, aki a Szilárd sziget grófjává tette fegyverhordozóját. Így én is, lelkiismeret furdalás nélkül, gróffá tehetem Sancho Panzát, hiszen kevés kóborlovagnak volt derekabb fegyverhordozója. A kanonok nem győzött csodálkozni, Don Quixote értelmesen elmondott ostobaságán, előadásán, ahogy lefestette a tólovagja kalandját, valamint a hatáson, melyet az olvasott könyvek koholt hazugságai tettek rá. Végül bámulta Sancho együgyűségét, hogy olyan mohon kívánkozik az ura ígérte grófság elnyerésére. Eközben a kanonok szolgái is visszaérkeztek a vendéglőből a teherhordó összvérrel, s a mező zöld füvére egy szőnyegből asztalt terítettek. Minnyájan letelepedtek a hűvös fák árnyékába, s ott költötték el ebédjüket. Ahogy, amint már említettük. Az ökrök gazdája se szalasztott el a jó legelőt. Még tartott a falatozás, mikor zajos csörtetéssel vegyes kolombhang verődött fülükbe, s körülöttük levő sűrű, tüskés bokrok közül, s abban a pillanatban egy igen szép kecske rontott elő a sűrűségből. Szőre fekete, fehér és szürke foltokkal volt tarkázva. Nyomban utána egy pásztor futott, egyre kiáltozott, s egyre szólítgatta, álljon meg, vagy térjen vissza a nyájhoz. A szökevény kecske, már meglévén riasztva, mint egy menedéket keresett a pihenő társaságnál, s megállt. A kecskepásztor elérte, megfogta a két szarvánál, s mintha az állat érteni az emberi szót, így szólt hozzá. Ej, te kósza, kesejkém, hogy tudsz így elszaladni a sántalábaddal? Talán a farkas kerget, kis bolondkám. Ugyan nem mondanád meg, kedveském, miért szaladtál? De hát miért is szaladhattál volna el másért, mint azért, mert nőstény vagy, és nincs maradásod. Vigye patvar a rossz szokásodat, s mindazokét, akiket utánozol. Jössz te, kedveském, s ha nem élhetsz is annyira kényed kedved szerint, legalább biztosabb sorod lesz a karámban vagy társaidnál, mert ha már te magad is ilyen féktelenül szerte szaladgálsz, pedig vezetőjük és útmutatójuk volnál, hát akkor mi lesz a többivel? A kecskepásztor szavai nagyon mulattattak mindenkit, aki csak hallotta, különösen pedig a kanonokot, és így szólt hozzá. Mindenre kérlek, atyafi, pihenj meg kissé, s ne térj vissza olyan septiben ezzel a kecskével a nyájhoz, mert ha nőstény, amint mondod, bizony csak követni fogja természetes ösztönét, akármennyire akarnád is akadályozni. Egyél egy-két falatot, s így áll egyet, legalább a haragod is lecsillapul, a kecskéd is pihen. S azzal Kése hegyén oda nyújtott neki egy darab nyúlgerincet. A kecskepásztor elfogadta, megköszönte, ívott rá egyet, lecsendesült, s így szólt. Ej, te kósza, kesejkém, hogy tudsz így elszaladni a sántalábaddal? Talán a farkas kerget, kis bolondkám. Ugyan nem mondanád meg, kedveském, miért szaladtál? De hát miért is szaladhattál volna el másért, mint azért, mert nőstény vagy, és nincs maradásod. Vigye patvar a rossz szokásodat, s mindazokét, akiket utánozol. Jössz te, kedveském, s ha nem élhetsz is annyira kényed kedved szerint, legalább biztosabb sorod lesz a karámban vagy társaidnál, mert ha már te magad is ilyen féktelenül szerte szaladgálsz, pedig vezetőjük és útmutatójuk volnál, hát akkor mi lesz a többivel? A kecskepásztor szavai nagyon mulattattak mindenkit, aki csak hallotta, különösen pedig a kanonokot, és így szólt hozzá. Mindenre kérlek, atyafi, pihenj meg kissé, s ne térj vissza olyan septiben ezzel a kecskével a nyájhoz, mert ha nőstény, amint mondod, bizony csak követni fogja természetes ösztönét, akármennyire akarnád is akadályozni. Egyél egy-két falatot, s így áll egyet, legalább a haragod is lecsillapul, a kecskéd is pihen. S azzal Kése hegyén oda nyújtott neki egy darab nyúlgerincet. A kecskepásztor elfogadta, megköszönte, ívott rá egyet, lecsendesült, s így szólt. Nem szeretném, ha kegyelmetek együgyű embernek tartanának, mert ezzel az oktalan állattal olyan okoskodva beszéltem. Igazán mondom, semmi titok sincs szavaimban. Paraszt vagyok, de mégse olyan sűrt paraszt, hogy ne tudnám, hogyan kell bánni az emberekkel, s hogyan az állatokkal. Nagyon hiszem, jegyezte meg a pap, mert tapasztalásból tudom, hogy az erdőben okos emberek nevelkednek, s a kunyhókban bölcsek is lakoznak. Legalább olyanok, uram, válaszolta pásztor, akik a magok kárán tanultak. S hogy erről meggyőződjenek, s mint egy kézzel fogható legyen az urak előtt, bárha úgy látszik, hogy hivatlanul magam tolakodok, ha terhükre nem esik, s egy kis ideig szívesek lesznek figyelni, elmondok egy igaz történetet annak bizonyságára, amit ez az úr állított, s itt a papra mutatott, s amit én is állítok. Mint hogy ez az eset némileg lovakkaland színét hordja magán, jegyezte meg Don Quixote, én szívesen meghallgatlak, földi. És bizonyosan szívesen hallgat ez a tisztes társaság is, mint hogy mind okos emberekből áll, és örömest hallgatja az érdekes elbeszéléseket. Ha lekötik a figyelmet, vonzók és mulattatók, és bizonyára a tiéd is ilyen lesz, fogját hozzá, földi, és mi mindnyájan várjuk. Csekély magam kivételével, jegyezte meg Sancho, mert én ezzel a pástétommal odatelepszek, amellé a patak mellé, s jól lakok 3 napra, mert gazdámtól, Don Quixote úrtól úgy hallottam, hogy a kóborlovak fegyverhordozója, akkor egyék, amikor van mit, s egyék, amennyi belefér, hiszen meg lehet, hogy olyan sűrű erdőbe keveredik, hogy egy hétig se tud kikecmeregni belőle. S ha jól nem lakott, vagy teli tarisznyáját nem viszi magával, felkopik az álla, amin gyakran meg is történik, s úgy összeaszik, mint a múmia. Igazad van, Sancho, mondta Don Quixote. Menj, ahová kedvet tartja, s egyél, amit ehetsz. Én azonban már jól laktam, csupán lelkemnek van szüksége felfrissülésre. Ezt meg bizonyára megadja ennek a jó embernek az elbeszélése. De nekünk is mindnyájunknak szükségünk van rá, szólt a kanonok, s azzal rögtön felszólította a kecskepásztort, kezdje meg elbeszélését. A kecske pásztor 2 ütött tenyerével a kecske hátára, még mindig szarvánál fogva tartotta, s így szólt hozzá. Feküdj le, kis tarkám, ráérünk még a nyájhoz visszatérni. A kecske nyilván megértette, mert amint gazdája leült, ő is odafeküdt lábához egészen nyugodtan, és a szeme közé nézett, mint egy azt akarván jelezni, hogy ő is figyel arra, amit gazdája készül mondani. S a pásztor ekkor így kezdett a történetben.